Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Istentől. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Istenünk, mennyei édes atyánk, köszönjük, hogy ennek a templomnak az ajtaja nyitva van ma este is, hogy jöhetünk és találkozhatunk veled, mert te találkozni akarsz velünk. Köszönjük, hogy a legbiztosabb pont ebben a világban a te igéd, ami által most is jössz hozzánk, megszólítasz bennünket, és kegyelmet közlöd általa. Urunk, köszönjük az életünket, köszönjük a mát, hogy még tart a kegyelem ideje. Köszönjük azt, Istenünk, hogy jöhetünk ebbe a kegyelembe úgy, ahogy vagyunk. Köszönjük, hogy te személyválogatás, megkülönböztetés nélkül hívsz és fogadsz bennünket. Urunk, kérünk most, hogy a mi szívünk erre a hívó szóra hadd tudjon felelni. Hadd tudja a te igédet meghallani és azt befogadni. Köszönjük, Urunk, hogy bizodalmunk lehet benned, hogy te mindannyiunkat úgy szólítasz meg, ahogy arra szükségünk van. Kérünk, táplálj minket, kérünk, hogy szólíts meg bennünket, és add, hogy úgy menjünk haza, hogy a te szereteteddel tele van a mi szívünk. Áld és szenteld meg ezt a bűnbánati Isten tiszteletet Jézus Krisztusért, a te szent fiadért. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéjét olvasom közöttetek Máté evangéliumának a 20. fejezetéből, onnan is az első 16 versből. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal, napi egy dénárban elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük: miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak: mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének: hívd elő a munkásokat, és fizesd ki a bért az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zugolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták: ezek az utolsók 1 órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek: barátom, nem bánok veled igazságtalanul, nem egy dénárban egyeztem-e még veled. Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Amikor Jézus földi tartózkodása során példázatokban beszélt, ahogyan a felolvasott történetben is, ezt két okból tette. Vagy azért, mert azt szerette volna, hogy amit mond, azt mindenki jól megértse, vagy pedig azért beszélt példázatokban, hogy csak azok értsék, akik közelebbi tanítványi körhöz tartoznak. Felvetődhet a kérdés, hogy tud Isten igazságos és kegyelmes is lenni egyszerre. Igaz, a Biblia szerint, hogy Isten mindenek felett kegyelmes és irgalmas Úr, de az igazság És az igazságosság kérdés előtt legalább olyan fontos előtte, mint a kegyelem és a szeretet. Sokak számára úgy tűnik, hogy ez a kettő, Isten kegyelme és Isten igazságossága ellentétben áll egymással. És tényleg, hogyha végig gondoljuk az emberi életeket, akkor sokszor úgy érezhetjük, hogyha Isten valakin kegyelmet gyakorol, akkor az igazságosság sérül. Vannak olyanok, akikben olyan vádak vannak, Isten némelyekkel szemben részrehajló, másokkal szemben pedig keményen cselekszik. Bizony megállapíthatjuk azt, hogy nehéz megérteni Istennek a logikáját, mert meghaladja miénket. Nehéz megérteni, mert az emberi gondolkozás közel sem ér az isteni gondolkodás közelébe. És most a felolvasott példázat is ebben az összefüggésben kegyelem és igazságosság sok embert elgondolkodtat és felteszi a kérdést, hogy lehet az Isten ilyen? Az első munkások reggel óta a naphevét hordozzák, tűrik a mindenféle nyomorúságot, és ugyanannyit kapnak, mint azok, akik a végén álltak munkába, és mindössze egyetlen órát dolgoztak. Hogyan lehetséges ez? Ige hirdetésen végén ide fogunk eljutni, hogy hogyan lehetséges ez, és mi a különbség mégis a két szolga között, aki korán reggeltől dolgozik, és a között, aki az utolsó órában dolgozik, és mi a hasonlóság a két szolga között. Miről is szól tehát a mostani történet? Arról szól, hogy a gazda munkásokat keres a szőlőjébe. Korán reggel is itt az a szó szerepel, hogy még szinte föl sem kelt a nap. Szürkület van, sötétség van, hűvös van. Ez a gazda kimegy a piacra. Ott állnak az emberek. Károli fordításában így hangzik, hivalkodóan árulják a munka erejüket. És ez a gazda oda megy hozzájuk, és megegyezik velük, egyességre jut velük, hogy egy egész napi munka után egy dénárt fognak kapni fizetségül. Elmennek a szőlőbe, és végzik a munkájukat. A gazda azután kimegy 9 órakor, sőt délben, sőt közvetlenül a munkanap vége felé 1 órával. És mindig azt mondja a gazda, hogy majd azt kapod, ami jogosan jár neked. Itt az a szó szerepel, hogy ami igazságosan jár neked. És a később munkaállókban is azt mondja, hogy igazságosan, igazság szerint fogok fizetni neked. És végül, akik legutoljára mennek ki, azoknak már nem mond semmit, és ők nem is mernek alkudozni. Örülnek annak, hogy egyáltalán kaptak pénzt, kapnak majd fizetséget. És egy pillanatra itt megállnék az utolsóknál, hogy megkérdezi tőlük a gazda, hogy ti miért álltok itt tétlenül, és mi a válasz? Mert senki sem fogadott el minket, nem kellettünk senkinek sem. Itt Jézus példázatában valószínű, sőt biztos, hogy nem arról akar itt beszélni, és arról tanítani nekünk, hogy ott abban az ő korában hogyan alakultak a munkaerő, munkaerőhiány, vagy munkaerő feleslegnek a viszonyai, nem is a szociális helyzetet próbálta elemezni, hanem valami mást akar nekünk ezzel üzenni. Azt, hogy Isten a gazda. Ő dönti el, és ő dönti el egyedül, hogy kit, hogyan, mikor és milyen módon, hány éves korában, milyen lelki vagy fizikai állapotában szólít meg. Vannak ma is emberek, akik ugyanazt mondják, mint a példázatbeli munkások. Nem kellünk senkinek sem. Sokszor hallom a következő mondatokat. Már róla mindenki lemondott. Még a szüleim is gyűlölnek, eldobnak. Én már nem kellek a férjemnek, a feleségemnek. Én már nem kellek a gyerekeimnek. Nem kellek, a maguk útját járják. Az unokáink is nagyok, leírtak. Nem kellünk senkinek. Nem hiányzom senkinek. Kimondják ezt sokan, sokféleképpen, többféle összefüggésben. És ebben a történetben az az első örömüzenet, hogy a gazdának azok is kellettek, akik nem kellettek senkinek sem. A legkésőbben ott állók is, azok is kellettek. Gazda az Isten. Istennek azok is kellenek az ő szőlőskertjébe, munkásnak, szolgálónak, aki egyébként nem kell már senkinek sem. Isten ugyanis soha senkit nem ér le. Nem legyint, amikor valakihez oda jön és megszólít Isten valakit. Nem néz rá, hogy ez selejt. Soha, de soha ilyet Isten nem mond senkinek. Kellünk az Istennek. Kellünk az ő szőlőskertjébe, munkásoknak, szolgálóknak. Mert Isten szeret minket. Milyen jogon, mi alapján szeret bennünket Isten? Az alapján, hogy Jézus Krisztus felmutatja az ő kezeit, és azt mondja, a megváltás jogán szeretlek, enyém vagy. És nem mondom azt, hogy nem kell ez nekem. Én annyira szeretlek, hogy önmagamat adtam érted, hogy megmentselek téged. Isten jogosan tart ránk igény Jézus Krisztusért. Jézus Krisztusért, az ő fiáért. Szereti és szánja az embert, és senkit nem küld el magától, aki hozzá fordul. Ő nem azért jött erre a világra, hogy ítéletet tartson, majd azért jön el újra, ahogy tegnap beszéltem már erről, másodszor. Eljött egyszer, hogy az Isten kegyelmét ide élje elénk. Az ige testélet, és itt sátorozott, lakozott közöttünk. Aki csak akar, találkozhat vele. Kegyelmezni jött, és nem ítélni. Szeretetét közölte velünk, és nem azt akarja, hogy a bűntudat megemészen minket, hanem azt akarja, hogy a bűnvallás, bűnbánat után bennünket felszabadítson, minket megtisztítson, és beállítson, mint munkást az ő szőlőkertjébe, az ő országába. A példázat második tanítása a következő. Véget ért a munkanap, és jön az elszámolás ideje. És ekkor kitört a botrány. Azt mondja a gazda a kipéldázatban, hogy fizest ki őket. Először azokat, akik egy vagy két órát dolgoztak, és aztán jönnek azok, akik hajnal óta fáradoznak. Meg is mondják az utóbbiak, amikor megtudják, hogy egy dénárt kaptak ők is, mint a többiek, akik csak egy órát, két órát dolgoztak, hogy mi a nap hevét hordoztunk. Munkálkodtunk egész munkaidőben. Lehet ezt szó nélkül elviselni? Ez az a helyzet, amikor, ahogy szoktunk mondani a mindennapokban, kinyílik a bicska az ember zsebében. Micsoda igazságtalanság. Ők egy vagy két órát dolgoztunk, mi pedig egész nap. Becsületesen dolgoztunk egész nap. És ugyanazt a bért kapják, mint mi. Lehet így hazamenni? Elfogadni azt az egy dénárt, amiben megegyeztek a gazdával a nap hajnalán. Nyugodtan hazamenni szó nélkül. Bizony az ember szívében feltámad az igazságérzet. És azt mondja, hogy gazemberség. Nekik is annyi, mint nekünk. Hol van itt az igazság? A gazda pedig ezt mondja. Megkapták azt, ami nekik igazságosan jár. Miben állapodtunk meg hajnalban? Egy dénár lesz a fizetség. Megkapták? Meg. Becsapta őket a gazda? Nem. Megdolgoztak a pénzért? Igen. Ennyit ígért? Igen. Örülni kellene akkor a munkabérnek? Igen, akkor mi a kérdés? Az, hogy csak annyit kaptak, akik pár órát, vagy akár egy órát dolgoztak. Jézus meg azt mondja ezzel a példázattal, hogy Isten országában nem az emberi rend, nem az emberi igazság uralkodik, hanem a kegyelmi rend. Istennek az igazsága uralkodik. Ezt vagy el tudjuk fogadni, vagy nem tudjuk elfogadni. A római levél 3. fejezetében ezt olvashatjuk. Megigazolván, ingyen kegyelemből. Feltehetjük a kérdést. Ez nem igazságtalanság? Ez soha senki nem teszi szóvá, hogy kegyelmet kapott az Istentől ingyen. Mert mit kellene, ha kapnunk? Ítéletet és pusztulást. Igen, De ahogy már említettem, Jézus Krisztus felmutatja a kezét, és azt mondja, hogy ő már kifizette az árat értünk. Nem ingyen volt, az ő halála az ár. Mint ahogy a példázatbeli gazda is ráfizetett azokra, akik csak pár órát, vagy egy órát dolgoztak. De én így fogalmaztam meg, ilyen pazarló az Isten szeretete. De meg lehet ezt egyáltalán érteni? Nem lehet. Nem értjük, csak elfogadhatjuk, hogy Isten az ő szeretetét pazarolja. Isten az ő szeretetét nem tartja meg magának, hanem reánk árasztja. És azt mondja ezeknek a reggeltől dolgozóknak, menjetek el békességbe, hiszen megkaptátok azt, amiben megegyeztünk. Jézus azt mondja még ezzel, hogy a kegyelem elsősorban nem érdem szerint jár, nem származás szerint. Nála nincs első, és nála nincs utolsó. Nála egyetlen egy van. Kegyelemre szoruló, bűnös ember. Jegyezzük meg, csak kegyelemre szoruló, bűnös ember van. És amikor elkezdünk gondolkozni, és körülnézni a körülöttünk lévő embereket, akkor sokszor bizony, talán megszólal bennünk is az igazságérzet, és megkérdezhetjük, hogy lehet az, hogy neki is van Isten kegyelmének bocsánata, mikor bálványimádó talán, mikor nem tiszteli úgy a szüleit, ahogy azt kellene, mikor talán lop, csal, mikor talán parázna, mikor gyűlölködő, és sorolhatnánk ezt tovább, hogy őnek is ugyanazt a kegyelmet adja Isten. A Biblia azt mondja, hogy az Isten szabad. Az Isten nem szemei válogató. Nem néz, hogy valaki első vagy utolsó. Konkrétan mire is gondolok, hogy még jobban megfogalmazom és átadjam ezt a gondolatot. Gondoljunk arra a latorra, aki ott függ ég és föld között. A legutolsó volt. Rabló gyilkosságért végzik ki. De ki mondja azt Jézusnak? Emlékezzél meg rólam, hogy ha eljössz a te országodba, ez az utolsó, ez a rablógyilkos, az első, akinek Jézus azt mondja, ma még velem leszel a paradicsomban, ma még megtapasztalod az én kegyelmemet, ma még érezheted az én közelségemet. Bizony, testvérek, el kell fogadnunk, hogy Isten szabad. Szabad arra, hogy ebből az utolsó rablógyilkosból az első legyen, aki ott volt Jézus az Isten országában. Miért? Mert Istennél semmi sem lehetetlen. Mit mond Jézus? Isten úgy igazságos, hogy kegyelmes. És így igaz ez a mi életünkre is. Ő úgy igazságos, hogy kegyelmes. Mert mindannyiunknak szüksége van erre a kegyelemre. Mindannyiunknak szüksége van, hogy ő az ő kezeit fölemelje, és elmondja számunkra azt ezzel, hogy nem személy válogató. Ő minden embert szeret, mert minden ember bűnös. Szereti az elsőket és az utolsókat egyaránt. És az ige hirdetésem elején azt mondtam, hogy mi az, ami hasonlóság és különbség? Bizony a hasonlóság ez, hogy mindannyian bűnösök vagyunk. De mégis mi a különbség azzal, aki már reggeltől kezdve dolgozik, és aközött, aki csak az utolsó órában dolgozik? Bizony, itt, ha átvitt értelembe értelmezzük ezt, akkor a különbség az, hogy még ez a rablógyilkos semmit nem szolgálhatott Istennek az ő életében, mert az utolsó pillanatban tért meg, ha így mondhatom, és ismerte fel Jézus Krisztusban Isten fiát, addig azok, akik már életük kezdetén, vagy akik már életük hajnalán elkezdtek szolgálni Istennek, azok több áldásban részesültek. Azoknak több volt az Istennel való kapcsolatban részük. Bizony ez a különbség, hogy hamarabb és korábban megtapasztalni Isten kegyelmét és szeretetét, és úgy élni le, úgy szolgálni végig ezt a földi életet, hogy ismerem Istent, hogy részesülök az ő kegyelmében, az ő felszabadító, bűnbocsátó hatalmában, vagy pedig úgy, hogy csak az utolsó percben. Ez a rablógyilkos az utolsó percben. Hiszem azt, hogy sokunk pedig már nagyon régen ismeri és szolgálja az Urat. Ne felejtsük el, a legnagyobb dolog ebben a földi életben, hogy az ő szőlőskertjében munkások, szolgálók lehetünk. És minél korábban, minél többen, minél jobban odaszánva, annál több áldásban, annál több kegyelmi ajándékban lehet részünk. És ez a különbség, aki reggeltől kezdve dolgozik, és aki csak a végén kezd el dolgozni. De azt mondja Isten, hogy ugyanazt a kegyelmet kapják, ugyanabban lesz részük, és ugyanúgy részesülnek az örök életben, és a mennyei élet dicsőségében, akik felismerik és vallják, Jézus Krisztus az én megváltóm, az én Uram és Királyom. Adja Isten, hogy egy szívvel együtt tudjuk mondani, és együtt tudjunk hozzájárulni ebben a bűnbánati hétben. Amen. Uram, Istenem, köszönjük azt, hogy most megállhatunk előtted. Köszönjük azt, hogy megváltottál, szereteteddel megkerestél és megtaláltál. Köszönjük, hogy itt együtt, a gyülekezet közösségében ma is kerestél és megtaláltál bennünket. És az ítéletről úgy beszéltél, hogy felragyogtattad számunkra a kegyelmet. Felmutattad számunkra azt, hogy Jézus Krisztus áldozatáért a mi életünkben jelen van a te kegyelmed. Hogy te valóban igazságos vagy, amikor egyformán beengedsz bennünket a te kegyelmedbe. Mindegy, hogy honnan jöttünk, mindegy, hogy mit vétettünk, mindegy, hogy hogyan bántottunk meg téged vagy egymást. Urunk, köszönjük azt, hogy minden nap megújítod a te kegyelmedet rajtunk. Köszönjük azt, hogy te átlátod a mi helyzetünket, a mi életünket. Átlátod a mi testi állapotunkat, a mi lelki állapotunkat. Átlátod, Urunk, azt, hogy mire van szükségünk. Kérünk most téged, hogy cselekedj a mi életünkben. Kérünk, hogy jöjj velünk haza hajlékaimba, hogy ott is tudjunk veled közösségben lenni, hogy tudjuk megtapasztalni és megérteni, hogy mi az, hogy te igazságosan vagy kegyelmes. Urunk Istenünk, kérünk, hogy áld meg a mi gyülekezetünket, a mi anyaszentegyházunkat, a mi egész jövőnket. Tudjuk, hogy te nálad van a jövő, tudjuk, hogy te nálad van a bűnbocsánat, és te nálad van a kegyelem. Urunk, hisszük azt, hogy akik te benned bíznak, azok majd azon a napon tiszta és fehér ruhát kapnak tőled. Ezért is most áldunk és dicsőítünk téged. Áldunk és magasztalunk, mert egyedül te vagy méltó rá. Urunk, kérünk, hogy áld meg a mi életünket, áld meg a mi jövőnket. A te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.